Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igéjét, ahogyan meg akar szólítani bennünket Pünkösd második napján, ahogyan megvan írva az 51. Zsoltárban, a 12-től a 15. versig terjedő részben, Istenek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Nagyon elcsépelt szóösszetétel ma már az, azt hiszem, hogyha ilyeneket mondunk, hogy rohanó világ, meg változó világ, de úgy, mint ahogy minden közhelyben azért ebben is van némi igazság, sőt nem is némi, hanem viszonylag sok igazság van benne. Azt szokták mondani, vagy kutatásokat csinálni, hogy vajon mi lehet a különbség egy pár évtizeddel ezelőtti élet és egy mostani élet között, és azt szokták mondani, hogy annyi inger ér bennünket, és annyi minden történik most egy hét alatt, mint régebben akár évek, vagy még régebbre visszamentve akár egy élet alatt. Annyi inger ér bennünket most. És hát nem csak az ingerek tekintetében rohan a világunk, változik, vagy ilyen dömpingszerűen közelít felénk a környezetünk, hanem ennek a rohanó világnak egy következmény az, hogy nem nagyon lehet hosszú távra tervezni. Tehát amikor még régebben, akár pár évtizeddel ezelőtt is az ember azt mondta, hogy elvégzett egy iskolát, elment egy munkahelyre, és akkor x évtized múlva onnan ment nyugdíjban, na most ez gyakorlatilag elképzelhetetlen. Már, mert át kell menni egyik helyről a másikra, tanulni kell új dolgokat, és minden változik körülöttünk. És hát azt kell észrevenni, hogy mostanában nem hogy évtizedekre, de évekre, sőt sokszor hónapokra sem lehet előre tervezni, hogyha az ember a realitásokat nézi. És ebben a helyzetben, amikor minden változik körülöttünk, és minden rohan körülöttünk, akkor az ember bizony keresi az állandóságot és a stabilitást. Ez egy alapvető reakció arra, hogyha valamiből kevés van, akkor nyilván azt keressük, és hogyha ebben a mai világunkban kevés az állandóság és a stabilitás, akkor próbáljuk ezt megtalálni valahol. És hogyha a világ és minden körülöttünk és minden körülmény állandóan változik és rohan, akkor ezt a stabilitást bizony az ember sokszor belül keresi. Hát ha kívül nem megy, akkor értelemszerűen belül kell ezt a stabilitást keresni. És ennek a belső stabilitás keresésnek, amely amúgy releváns abszolút módon, de ennek lehet egy negatív folyamánya, mégpedig ez a negatív folyamány az, hogy ha már minden változik körülöttem, akkor én ne változzak. Akkor én ne változzak, és ezért is persze mindig el szoktam mondani, hogy akinek nem inge, az nem veszi magára, de a ma embere a körülményekhez ugyan nagyon jól alkalmazkodik, de belső és valódi változás az nagyon ritkán következik be az embernek az életében, mert sokszor nem tud, vagy éppen nem is akar változni. Talán képtelenek is vagyunk nagy részben. És talán éppen ezért olyan mostoha Pünkösd ünnepének a sorsa a 21. században, ugyanis a Pünkösd ünnepe az a változásnak az ünnepe. És ha már annyi minden változik körülöttünk, az ember nehezen fogad be még egy változást, még akkor is, hogyha a Pünkösd ünnepe a valódi, igazi és jóra való változásról szól. Változást indukált a Szentlélek 2000 évvel ezelőtt, tegnap beszéltünk róla, tegnap Isten tiszteleten a pünkösdi történetről, az eredeti pünkösdi történetről, változást indukált a világban, de hát bennünk is változást akar indítani. És amíg tegnap arra kerestük a választ, hogy vajon kicsoda a Szentlélek, és mik azok az ajándékok, amelyeket a Szentlélek által kapunk, ma arra próbálunk meg rátalálni, hogy vajon mi az, amit bennünk a Szentlélek indukál, vagy mi az a változás, ami megtörténhet bennünk a Szentlélek által. Vajon miért van szükségünk erre a Szentlélek által indukált változásra? A mai igénk, amely az 51. Zsoltárnak a részlete, az egy énekimádság. Egy énekimádság. És Dávid király írta ezt az énekimádságot. Az a Dávid király, aki gyerekkorában ugye a paritja kő, Góliát ismerik a történetet, ha más nem, akkor azért ebben a kultúrkörben nehéz nem ismerni a Dávid és Góliát történetet. Tehát az a Dávid király, aki már ekkorra, mire ezt írja, nyilvánvalóan már felnőtt, királyá vált, királyá lett, és ő a feje az országnak, ő a legfőbb hatalom abban az országban, régióban, ahol ő élt. És hát, ha már közhelyekről beszéltünk, hadd hozzak egy másik közhelyet, amiben szintén nagyon sok igazság van, mégpedig az, hogy a hatalom megrontja az embert, és ez bizony Dávid királlyal sem volt másképpen. Ahogy az uralmat a kezébe kaparintotta, kicsit talán rossz szó, de mondjuk azt, hogy megszerezte az uralkodói hatalmat, bizony őt is megrontotta a hatalom, és hát erkölcsileg mondjuk azt, hogy nem egyszer, nem kétszer, némileg kifogásolható dolgokat művelt. Például abban az időben, amikor ezt a Zsoltárt írta, akkor nagyon megtetszett neki egy nő, már volt azt hiszem két feleség, hogy akkoriban több nejűség volt, és már azt hiszem volt két feleség, és megtetszett neki egy nő, akinek a férje az ő katonája, tábornoka volt a hadseregében, és nem átallott egy öngyilkos küldetésre elküldeni ezt a tábornokot, hogy utána az ifjú özvegyet azt elvehesse x-edik feleségként saját magának. Úgyhogy ilyen dolgokat is például elkövetett Dávid, és nyilvánvalóan ez abból is adódott, hogy hatalma volt erre megtenni. Meglehetősen aljas és önző cselekedet volt. De mindezek ellenére is, még azért egy párat föl tudnék sorolni Dávid királynak az életéből, mégis az egyik legnagyobb, leghitelesebb és legfontosabb alakja a Bibliának Dávid király. És feltehetnénk a kérdést, hogy ezek után miért? Hát nem azért, mert tökéletes volt, azt hiszem ezt már az előbbi percekből is le tudtuk szűrni. Nem azért, mert az erkölcsi tettei vagy emberi nagyság az úgy kiemelkedő lett volna a kortársai közül, vagy úgy általában az emberek közül. Hát akkor miért, tehetnénk fel a kérdést? Hát azért, mert képes volt, és hajlandó is volt változni. Képes volt, és hajlandó volt változni. Rengetegszer letért a jó útról, de mindannyiszor, ha észrevette, akkor megvolt benne az akarat és a hajlandóság, a képesség nem mindig, de az akarat és a hajlandóság mindig megvolt benne arra, hogy visszatérjen a jó útra. Abban az időben írt, amikor ezt a feleség elvevős dolog történt, ebben az időszakban írta ezt a Zsoltárt, ezt az énekimádságot, amiből felolvastam. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem, írja Dávid. Ebből a két mondatból is látszik, hallatszik, hogy Dávid nem csak arra volt hajlandó, hogy elismerje azt, amit tett, már az is nagy dolog, mert manapság már az is ritkán megy, hogyha elismerjük azt, hogyha valami nem úgy van, ahogyan kellene lennie, de nem csak, hogy bűnbánatot tartott, de hajlandó volt, hogy nem csak tetteiben, hanem egész benső lényében változás történjen meg. Kész volt arra, hogy megváltoztassa az életét. Azzal a reménységgel, hogy a jó úton meg tud maradni. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, írja. Tudnunk kell, hogy amikor a Bibliában szívről olvasunk, ugye mi ma, ha azt mondjuk, hogy fáj a szívem, vagy megszakad a szívem, akkor általában az érzelmekre gondolunk, de a Bibliában a szívennél sokkal összetettebb szimbólum, vagy összetettebb hely az emberben, nem csupán az érzelmeknek, és nem elsősorban az érzelmeknek a helye, hanem inkább a gondolatoknak, a cselekvéseknek, a motivációknak, a helye, a személyiségnek az esszenciája az, amit a Biblia szív alatt ért. Tehát amikor azt mondja Dávid király itt, egy ilyen gyalázatos tett után, amit tett, azt mondja, hogy tiszta szívet teremts bennem, akkor azt mondja, hogy én szeretnék megváltozni, nem csak úgy, hogy úgy látszódjon, mert az úgy jól mutat, hogyha egy király rendes, meg igazságos, meg ilyesmi, hanem belül egészen egzisztenciálisan a lelkem legmélyén, talán ma úgy mondanánk, hogy a lelkem legmélyéből akarok megváltozni azért, hogy jó irányba haladjon az életem, és nem mellesleg nem csak az életem, hanem azok is, akik rám vannak bízva. és ennek az alkalmatlanságnak, amit ő ott érzett, ennek az alkalmatlanság érzésnek a megléte pont az, ami alkalmassá teszi őt arra, hogy király legyen, és arra, hogy visszatérjen a jó útra. Ne vessel orcád elől szent lelkedet, ne vedd el tőlem. Ezt is írja Dávid király. Ne küldj el engem, mondja az Istennek, szükségem van rád, és ahhoz, hogy a változás igazán végbe tudjon menni, mire van szükség, kimondja Dávid király? A szent lélekre. Szent lelkedet ne vedd el tőlem, mert másképp nem fogok tudni megváltozni. Egyedül képtelen vagyok rá. És most itt utalok vissza az elejére, hogy mert a Szentlélek az, aki igazi változást tud hozni az életünkbe. Nem olyan változást, amit a világ, a rohanó világ, meg az állandó tényleg változás az, ami kelt bennünk a bizonytalanságnak az érzését, a talaj nélküliségnek az érzését, a biztos pont nélküliség érzését. Nem ilyen változást, hanem olyan változást, hogy az embernek az élete helyre kerül, pályára kerül, a megfelelő sínre kerül, és abba az irányba kezd el haladni, amerre kell mennie. Mert az Isten szerint való élet az nem egy cél elsősorban, hiszen tökéletesek úgysem leszünk, hanem egy irány. Az, hogy én irányba vagyok, a jó irányba megyek. Nem rossz irányba, nem rossz úton, jó irányba megyek. Történnek rossz dolgok, lesznek tragikus dolgok, el is eshetek, követhetek el ilyen disznóságokat is, mint amit Dávid király elkövetett. Igen, van ilyen a jó úton is, de mindig vissza tudok térni, hogyha az Isten szent lelke valódi változást hoz az életembe. És miben áll ez a változás? Most már csak ez az egy kérdés van, hogy miben áll ez a valódi változás, amit a Szentlélek hoz. A már emlegetett tiszta szív, amiről itt Dávid beszél, és még leír egy pár dolgot, azt írja, hogy az erős lélek, a szabadulás, az, hogy a megkötöttségeinkből szabadulni tudunk, lelki megkötözöttségeinkből, és azt mondja, hogy lelkem készséges legyen, a készségesség. Az, hogy nem nyögve nyelhősen csinálom a dolgaimat, hanem készségesen, amelyektől teljesebb lesz az életem, ezek mind Isten szerint való dolgok. És így fejezi be a mai szakaszunkat. Dávid király, vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Amikor valódi változás történik az életünkben, reménység szerint minél többször, akkor ez nem csak az én életemre van hatással, hanem szinte logikus módon a környezetemre is. Azok, akik körülöttem vannak, akik mellettem vannak, azok is megérzik ennek a hatását. Így amikor a Szentlélek bennem változást generál, és jó útra tesz, akkor nekem is azt a méltóságot adja, hogy ebben segítségére lehetek, hogy a környezetemben lévő emberek is jó útra kerüljenek, és jó irányba tartson az életük. Hát ezt az ajándékot, ezt a viszonyulást, ezt az életet, ezt a változást adja nekünk a Szentlélek most is, és újra imádkozzunk. Szentlélek Úristen, kérünk, helyezz bennünket a jó útra vissza. Add, hogy abban a helyzetben, amiben vagyunk, rátalálhassunk arra a helyre, arra az irányra és arra az útra, amelyet te szánsz nekünk, ahol igazán ott lehetünk, igazán melletted lehetünk, és igazán másokért is élhetünk. Amen.